Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
David Baker a fehérjék számítógépes tervezésért, Demis Hassabis és John M. Jumper a fehérje szerkezetek előrejelzéséért kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Itt van velünk Fábián István professzor, vegyész, a Debreceni Egyetem korábbi rektora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Idézek, feltörték a fehérjék elképesztő szerkezetének kódját, a 2024-es kémiai Nobel-díj a fehérjékről, az élet zseniális kémiai eszközeiről szól. David Bakernek sikerült az a szinte lehetetlen mutatvány, hogy teljesen újfajta fehérjéket építsen fel. Demis Hassabis és John Jumper mesterséges intelligencia modellt fejlesztett ki egy 50 éves probléma megoldására, a fehérjék összetett szerkezetének előrejelzésére, írta oldalán a Nobel-díj bizottság. Szeretném érthetőbbé tenni a laikusoknak, hogy milyen tudományos szenzációról van szó. Mit jelent, hogy feltörték a fehérjék elképesztő szerkezetének a kódját?
Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, talán vissza kell menni egy kicsit a fehérjéknek az általános tulajdonságaira, meg a jelentőségükre. Ugye azt kell tudni, hogy a fehérjék az élő szervezetben mindenütt ott vannak, rendkívül sok területen, tápanyagfelvétel, a DNS szerkezetnek a másolásához hozzájárulnak, ilyen átvitel, védekező mechanizmusokban a patogénekkel szemben, azért mondjak valami negatívumot is, a különböző mérgekben, például kígyómérgekben is fehérjéket találunk. Tehát rendkívül sok területen ott van a fehérje az élő szervezetben, ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy összetételüket tekintve rendkívül sokszínűek, úgynevezett aminosavakból állnak össze a fehérjék, összességében 20 fehérje alkotó aminosavról szoktunk beszélni, és ezek különböző sorrendben tudnak kötődni egymáshoz. Tehát el lehet képzelni már is azt, hogyha 20 aminosav, bár nem mindegyik fordul elő mindig a fehérjében, hogyha 20 aminosav tetszőleges sorrendben összeáll. Ehhez jön még hozzá az, hogy a számuk is jelentős mértékben változhat. A legkisebb fehérje 11 darab aminosavat tartalmaz, tehát ez egy mini fehérje, de a legnagyobb az 27 000 darab aminosavat. Az érdekesség az, hogy az elsődleges kémiai szerkezetet, tehát a kötéseket tekintve ugyanazok az elvek érvényesülnek, akár kicsi, akár nagy. A másik dolog az, hogy az aminosavaknak különböző úgynevezett funkciós csoportjai vannak, különböző sajátságai vannak, és ezek, amikor a fehérjébe beépülnek, további szerkezeteket hoznak létre. Tehát van először is a sorrend, ahogy beépülnek. A második szerkezet, a másodlagos szerkezet, ezt úgynevezett hidrogénkötések tartják össze, de van harmadlagos és negyedleges szerkezet is. És az, hogy milyen szerkezetek vannak, azok azért izgalmasak, mert ezek határozzák meg tulajdonképpen azokat a funkciókat, amiket a fehérjék ellátnak. Tehát egy nagyon sokszínű vegyület családról van szó, nagyon sok résztvevővel, ami azt jelenti, hogy az egy hatalmas nagy kihívás volt a kezdetektől fogva, hogy hogyan is lehet a szerkezetüket leírni, jellemezni, hogyan lehet a szerkezet hatás közötti kapcsolatokat megtalálni. És azok a Nobel-díjak, az a Nobel-díj, amit most kiosztottak, az egy nagyon sok éves problémát old meg, több oldalról megközelítve. Egyrészt az egyik eredmény az az, hogy meg lehet mondani azt, hogy egy adott szerkezet kialakulásához milyen aminosavakat kell összekapcsolni. Ugye ez azt jelenti, hogy új aminosavakat lehet előállítani, új fehérjéket lehet előállítani különböző funkciókra. Ez tehát az a része a Nobel-díjnak, amit az amerikai kutató talált. A másik két kutató pedig onnan indult ki, hogy vannak a fehérjék, ismert a fehérjéknek az összetétele, tehát milyen sorrendben épülnek fel a fehérjék, és ebből meg tudják mondani azt, hogy meg tudják becsülni azt, hogy milyen szerkezet tud kialakulni. Ennek a jelentőségét pedig talán azzal lehet illusztrálni, hogy korábban sok évig tartott egy fehérje szerkezetének a felderítése, szükségben rá különböző speciális módszerekre. Ezzel a módszerrel, amiért most a Nobel-díjat adták, ebben az esetben viszont ez pár perc alatt kiszámítható. persze kiszámolni bármit lehet, a különleges érdekessége a dolognak az, hogy pontosan ki tudják számolni, tehát meg tudják jósolni. Elnézést, ez a lényege első közelítésben.
Ennek egyébként tehát ebben a Nobel-díjban a mesterséges intelligencia is komoly szerepet kapott, és a kiszámolásban a mesterséges intelligencia segítségével lehet pillanatok alatt kiszámolni, amiről ön beszél?
Igen, hát tulajdonképpen erről van szó. Na most ennek a Nobel-díjnak az az érdekessége, hogy igazából a gyökereket tekintve ugyan megvannak a kémiai alapok, de valójában itt a mesterséges intelligenciának a fejlődése volt az egyik feltétel annak, hogy ide el lehessen jutni. Érdekesség, hogy a Hazafisz nevezetű kutató, aki ugye az egyik díjazott, ő 13 évesen kezdett el komputerekkel foglalkozni. Neki az volt a célja, hogy mindenféle komputer játékot fejleszten ki, és amikor elkezdett dolgozni, a Google-nek a DeepMind programjába vett részt. A dolognak az érdekessége az, hogy ő dolgozta ki azt az első szoftvert, ami ugye ismert, hogy Ázsiában egy nagyon közkeletű játék a Go, és a Go nagymestereket képes volt megverni. Tehát ez a háttere tulajdonképpen ennek, ami azt mutatja, hogy mesterséges intelligenciára van szükség.
Van köze a Deep Blue-hoz, a DeepMind-nak, mert a Deep Blue volt az, amelyik legyőzte az éppen aktuális sakvilágbajnokot 1990-ben, vagy 89-ben, Gari Kaszparovot.
Én ennek nem láttam nyomát, de azt gondolom, hogy az elveket tekintve nem lehet nagy a különbség. Tehát itt valójában arról van szó, hogy a információ technológia eljutott egy olyan szintre, ami megteremtette a mesterséges intelligenciát, és ez a mesterséges intelligencia az, ami lehetővé tette ezeket az eredményeket. Hozzátenném azonban az, hogy kémia nélkül nem megy a dolog, tehát a mesterséges intelligenciáról ugye azt tudni kell, hogy a mesterséges intelligencia meglévő adatokból dolgozik, hogyha komoly eredményeket akarunk kapni. Ami azt jelenti, hogy ebben az esetben is azért valamikor az 50-es, nem, a kicsit később, 70-es évektől, 60-as évektől kezdődően kezdték el feltölteni a fehérje szerkezetre vonatkozó adatbázisokat, és ezt az információt kellett feldolgozni a mesterséges intelligenciának.
Igen, azt olvastam, hogy a kutatók az 1970-es évek óta próbálták a fehérjék szerkezetét aminosav szekvenciákból megjósolni, de nagyon sokáig nem jártak eredménnyel, 4 évvel ezelőtt viszont sikerült az áttörés. Miért volt szükség közel 50 évre, hogy a fehérjék szerkezetét aminosav szekvenciákból megjósolhassák? Mi volt az a probléma, ami akadályt jelentett, és amit végül sikerült megoldani?
Én először is úgy gondolom, hogy a számítási kapacitásoknak és a mesterséges intelligenciának a hiánya. Tehát itt azt kell megérteni, hogy ha veszünk egy 100 aminosavból álló fehérjét, akkor hihetetlen nagy számban tud kialakulni különböző konformáció szerkezet 10^47-en. Ez elképzelhetetlenül nagy szám. Azért a dolog érdekessége viszont az, hogy nem ez történik, tehát egy viszonylag ehhez képest egy minimális számú szerkezet tud kialakulni, ami azt jelenti, hogy a kémia vezérli ezeknek a szerkezeteknek a kialakulását, ez teljesen rendben van, de azt a mintázatot felismerni, hogy hogy vezérli, mik a fontosak, milyen kölcsönhatásokat kell figyelembe venni, azt egyszerűen nem lehet megoldani, ehhez kellett tulajdonképpen az a információtechnológia, ami lehetővé tette ezeket az eredményeket.
Igen, de ahogy ön is mondta, hogy a mesterséges intelligencia, vagy bármilyen komputer az emberi segítség nélkül képtelen elvégezni azokat a matematikai műveleteket, amelyekre egy ilyennél szükség van, tehát a prekoncepcióra abszolút szükség van. És azt írja a Nobel-díj bizottság, hogy ez az új fehérjé kiépítése az eddig lehetetlen mutatványnak tűnt, de mi volt ebben a lehetetlen? Miért gondolták azt, hogy ezt soha nem lehet majd megoldani, mert hogy olyan is megszületett?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit túlzó a Nobel-bizottságnak a kijelentése, ugyanis a fehérje szerkezet felderítésére, az, hogy ez a szerkezet szekvencia közötti kapcsolatot felismerjék, 1994-ben indítottak egy, hát nevezzük versenynek. Tehát ez egy olyan szerveződés volt, hogy mindenki jöhetett, hogy nekem ez a módszerem, így tudom a szekvencia, tehát a aminosavak sorrendje alapján megjósolni, hogy milyen a szerkezet. És hát amikor belépett mondjuk ebbe a versenybe, fogalmazzunk így, hazavisz, ő tulajdonképpen 60% valószínűséggel már tudott megjósolni szerkezeteket. Az azért tűnt lehetetlennek ezek a dolog egyébként, mert vagy nagyon nehéznek ez a dolog, mert nem voltak meg hozzá az eszközök, tehát kellett nyilvánvalóan szuperszámítógépek, nem voltak meg az algoritmusok, és hát ugye az mesterséges intelligencia se volt sehol sem, mondjuk 50 évvel ezelőtt. Tehát ezek a fejlődések, vagy ezek a fejlesztések mind szükségesek voltak ahhoz, hogy eljussanak arra a pontra, hogy nagy biztonsággal meg tudják jósolni a fehérjének a szerkezetét az összetétel alapján.
Ön említette azt, hogy Hassabis megjósolt bizonyos fehérje szerkezeteket. Mit nevezünk jóslásnak e tekintetben?
A jóslás magyarul nem igaz, vagy magyarul nem jól hangzik igazából, de a jóslás azt jelenti, hogy előrejelzi, hogy milyen szerkezet lesz. Tehát ez körülbelül úgy működik, megkapja a valaki, vagy elkezdi valaki az aminosav szekvenciától, utána beviszi a szoftverébe ezt a szekvenciát, nyilvánvaló figyelembe véve azokat a dolgokat, amit ilyenkor figyelembe kell venni, kiszámolja, hogy mi a várható szerkezet, tehát ugye ez egy prediktív szerkezet, egy előrejelzés, és utána ezt lehet összehasonlítani azokkal az adatbázisokkal, ahol megbízhatóan le vannak írva a szerkezetek. Na most értelem szerint, hogyha ez 60%, ez még nem annyira jó dolog, mert 40% hibázási esély van. Ha viszont az ismert szerkezeteket közel 100% biztonsággal jósolja meg egy ilyen szoftver, akkor már lehet arra is használni, hogy eddig még fel nem terített szerkezeteket is, hát megjósolás szót használtam, előrejelezzen a szoftver. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek az előrejelzések ugye nagy valószínűségek, de nyilvánvaló, hogy amikor oda kerül a sor, akkor ezeket az előrejelzéseket abszolút kell ellenőrizni különböző kísérleti módszerekkel.
Azt írja még a Nobel-díj bizottság, hogy Demis Hassabis és John Jumper az AlphaFold 2 mesterséges intelligencia modelljük segítségével az összes emberi fehérje szerkezetét kiszámították. Ez mit jelent? Mennyi fehérjét jelent az összes emberi fehérje?
Jelen állás szerint 200 milliót. Tehát alapjában éve 200 millió fehérjének a szerkezetét számolták ki, és ugye ennek az AlphaFold programnak a jelentőségét az adja, hogy nagyon-nagyon jó találati arányjal tudták leírni azokat a szerkezeteket, amelyek közölve vannak, tehát az összes. Tehát nyilván ebben a 200 millióban azért van olyan is, ami még előre megbecsült. Ezeket majd nyilván, ha fontos, ellenőrizni kell, hogy a előrejelzések azok valóban pontosak.
Igen, tehát 200 millió fehérje szerkezetének a kiszámítása az nem emberi léptékű dolognak tűnik, legalábbis nekem, mint laikusnak. Ha csak egy fehérje egy másodpercig tart, akkor is nagyon sok időbe telne.
Ebbe teljesen igaza van, de gondolom, hogy ez egy megbízható adat, amit lehet olvasni ezzel kapcsolatban, mert hogy a Nobel-bizottságtól jön. Minden esetre azt kell látni, hogy valóban ez már, ugye én még fiatal koromban logarléccel meg logaritmus táblával számoltam, ezzel már ilyeneket nem lehet csinálni. Tehát ehhez kellenek azok a nagy teljesítményű számítógépek, hiperszámítógépek, amik képesek ezt a feladatot kezelni.
Azt is írják még, hogy a Rosetta algoritmusnak hívják azt a programot, aminek segítségével képesek voltak a díjazottak feltörni a fehérjék elképesztő szerkezetének a kódját. A Rosetta név a Rosetta kőre utal, aminek segítségével megfejtették a hieroglifákat?
Én ezt nehéz megmondani, hogy mire utal, ugyanis a kutatóknak megvan az a szabadság, hogy bármiről elnevezhessék a szoftverjeiket, vagy a programjaikat. Azt én nem tudom, hogy David Baker honnan jött erre a névre, nem találtam rá utalást. Egyébként ő is már ezt a programot továbbfejlesztette. Tehát a Rosetta annyiban különbözik attól, amit a Havas és Jumper használt, hogy ebben az esetben fordított irányba mennek a dolgok. Tehát a programba beviszik azt a szerkezetet, amit elő akarnak állítani, tehát hogy milyen legyen a leendő fehérjének a szerkezete, és utána a program megadja, hogy milyen szekvenciában és milyen aminosavakat kell összerakni. Tehát ez egy visszafele gondolkozás, hogyha úgy tetszik. Ez is nagyon fontos, ugyanis így lehet olyan új fehérjéket előállítani, amiért egyébként Baker megkapta a Nobel-díjat.
Ilyenkor szokták megkérdezni a tudósoktól, a riporterek, elnézést kérek, hogy mire való ez, miért jó ez, és mi a hasznunk ebből, mármint az emberiségnek. Azt írják egyébként ezzel kapcsolatban, hogy az AlphaFold megoldotta a biokémia Gordiuszi csomóját, és nem csupán az élet működésének, de a jövő gyógyszerének egyik alapja lehet. Jó példa erre, hogy a koronavírus világjárvány idején felhasználták a programot a vírus felületén található tüskefehérjék feltérképezésére, olvasni az idei kémiai Nobel-díj magyarázatában. Milyen más felhasználási területet is jelenthet a felfedezés mondjuk a humán orvoslásban, illetve más tudományágokban?
Én úgy gondolom, hogy az vakmerő dolog lenne, ha én most azt mondanám, hogy erre fogják használni. Általánosságban azért el tudom mondani, hogy mi a jelentősége ennek. Ha már kezdtük a koronavírussal, ott ugye egy meglehetősen komoly szükségállapot volt, ami azt jelentette, hogy nagyon hamar kellett információ. Tulajdonképpen ez az egyik jelentősége ennek a programnak, ennek a szoftvernek, hogy segítségével nagyon gyorsan meg lehetett mondani azt, hogy is nézhetnek ki ezek a tüskefehérjék. Mondjuk, ha ezt kísérleti úton kellene abszolút nulláról bizonyítani vagy megvizsgálni, akkor az több évet venne igénybe. Ez az egyik dolog. A másik dolog...
Várjunk csak, hadd kérdezek valamit, mert hogy amikor a koronavírus ellen elért minket, akkor a televízióban azonnal mutatták azt, hogy hogy néz ki ez a molekula, ez a COVID-19, és akkor, hogy ennek ilyen tüskéi vannak, ezt látta mindenki, ezt mikroszkópon keresztül, elektromikroszkópon keresztül nem lehetett volna látni?
Hát itt azért nem csak a tüske az érdekes, hanem az is, hogy a tüske hogy épül fel, tehát hogy vannak az aminosavak, milyen kölcsönhatásban, azt mikroszkóppal nem lehet látni. Tehát az egy annyira, tehát sok mindent tudunk most már mikroszkóppal látni, de az, hogy értelmezzük azt, hogy az hogy és miért alakulunk ki, azt nem a mikroszkóppal nehéz megmondani. Ugye ott olyan kölcsönhatásokat kellene idézőjelben látni, amit mikroszkóppal nem lehet. Tehát ugye ezek a szerkezetek, amiről az elején beszéltem, ezek a szerkezetek, ezek olyan jellegű kölcsönhatások eredményeképpen jönnek létre, amiknek a közvetlen spektroszkópiai vizsgálata azért nem egyszerű dolog, vagy nem is lehetséges.
Igen, de én megakasztottam a felhasználással kapcsolatos magyarázatával.
Igen, tehát az egyik nyilvánvaló lehetőség az eredmények felhasználásának az, hogy az eredmények alapján meg tudjuk mondani azt, hogy milyen a szerkezete a fehérjéknek, milyen jellegű kölcsönhatások várhatók, hiszen azt tudjuk általában is igaz a kémiában, meg más területeken is, hogyha van egy adott szerkezet, ahhoz bizonyos jellegű kölcsönhatások tartoznak, tehát például a gyógyszertervezést fel tudja gyorsítani, mert nem kell mondjuk 100 teljesen felesleges változatot kipróbálni, elég célzottan ki lehet választani azt, hogy hogy nézzen ki mondjuk az a fehérje, amit orvosgyógyászati célra akarok használni. A következő dolog az az, hogy ugye kevesen tudják, hogy az élő szervezetben lejátszódó biokémiai folyamatokban lévő enzimek, tehát enzimek vesznek részt, azok fehérjéket tartalmaznak, és hát ezeket a rendszereket, ezeket a vegyületeket azért ipari folyamatba is át lehet vinni. Tehát ipari folyamatra tudunk alkalmazni olyan fehérje alapú katalizátorokat, ami különleges reakciókat tud indukálni, katalizálni, de felgyorsítani. Na most ennek is azt gondolom, hogy igen nagy a jelentősége, mert megint csak rengeteg időt takarítunk meg. Ugye ezt a Nobel-bizottság is kiemeli, hogy hatalmas időnyereséget jelent az, hogy ezekkel a számítási módszerekkel képet tudunk kapni a fehérjékről. Felhasználásnál maradva még, ez pedig már inkább a Bakernek a munkásságához köthető, az az elvárás, hogy különleges tulajdonságú mondjuk nanostruktúrákat lehet létrehozni. A nanostruktúrák azok pedig a gyakorlatban nagyon sok helyen használható, ipari folyamatokban, különböző anyagok megkötésében, különböző anyagok átalakításában. Tehát nagyon-nagyon sokfajta felhasználási lehetősége van a fehérjéknek. Ez egyébként abban az értelemben nem új, hogy korábban is lehetett sejteni, és korábban is tudták a kutatók, hogy nagyon sokféle felhasználási lehetősége van ezeknek a fehérjéknek. a nagy előrelépést azt jelenti, hogy a tervezési folyamatot lehet nagyon felgyorsítani.
Nagyon szépen köszönöm a Nobel-díj, az idei kémiai Nobel-díj ismertetését és megmagyarázását. Fábián István professzor, vegyész, Debreceni Egyetem korábbi rektora volt az Utópiában. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Utópia.
Az ENSZ közgyűlése 2000-ben nyilvánította május 22-ét a biodiverzitás védelmének világnapjává, annak emlékére, hogy 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Itt van velünk Bádi András ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont korábbi igazgatója, az MTA levelező tagja, a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Biológiai sokféleségről beszélünk, de mennyi ez a sok? Meg lehet-e határozni, hogy a sokféleség az mennyit jelent?
A biológiai sokféleség az tulajdonképpen az élővilág csodálatos sokféleségét jelzi. Sokféle szinten, ahogy mondják, lehet értelmezni. Ugye sokféle élőhely, ökoszisztéma vesz minket körül, erdő, trópusi erdő, szavanna, mocsár, rét. De a legnyilvánvalóbb ugye a fajok sokfélesége, van a széncinege, van a róka, van a hőscincér, és így tovább. És hát aztán van a genetikai sokféleség, a fajokon belüli sokféleség. Leginkább a fajszintű sokféleséget tudjuk jól megfogni, hiszen az, amit látunk a két szemünkkel, vagy akár halljuk, mondjuk a különböző madárfajok eltérő énekét. Itt a becslés, az, mert az, hogy hány faj fordul elő a Földön, az ugye csak becslés, az olyan 5 és 10 millió között szokott mozogni, hát egy 10 millió faj, azt jó szívvel mondhatunk, hogy annyi él velünk együtt a Földön, ugye mi egy faj vagyunk.
Igen, ennek. De ebből nem ismerjük a... Tehát úgy olvastam, hogy ebből csak 1 200 000-et ismerünk az ember, mármint annyit ismeri az ember ebből.
Igen, ezért is mondtam, hogy becslés, hiszen ahhoz, hogy egy fajt ismerjünk, az kell, hogy ez erre adekvát taxonómus, az leírja, ez a úgynevezett tudományos néven, vagy latin néven, ugye mi vagyunk a homo sapiens, a bölcs ember, már amennyire annak vagyunk tekinthető.
Hát most úgy tűnik, hogy inkább nem. Inkább a bölcsesség igen. Kimaradt ebből. Tehát a homo sapiens sapiens, ugye úgy nevezik a mai embert, ennek a sapiens sapiens-e az értelmetlenné vált, ha belegondolunk mondjuk itt a határokon túllévő háborúba például.
Hát meg ahogy a környezetünkkel bánunk, ugye, ahol a többi faj is előfordul.
Igen, de én azért kérdeztem a sokféleséget, hogy mennyi a sok, és nem egyfajta ilyen poénból, hanem például egy mezőgazdásznak van egy erdeje, amelyben nagyon kevés féle faj van, bármint fa. És akkor azt mondja egy ökológus neki, hogy itt a biodiverzitást kellene megvalósítani, vagyis hogy teljesen új fákat kéne telepíteni az erdőbe, hogy egy kicsit föléledjen, de mennyi, túl sokat nem lehet, túl sok félét telepíteni, meg van, amik nem is férnek össze. Tehát ez a sokféleség, ez meghatározható-e precízebben?
Csak tulik tartományban, tehát az, hogy hány mondjuk fafaj fordul elő egy természetes vagy természetszerű erdőben, nálunk a középegységekben vagy a trópusokban, arra lehet mondani számokat, de hát ez azért mindig változik az adott környezettől. Az egész élővilág ugye egy nagy dinamikus, kavargó, mindig átalakuló rendszer, amiben nagyon nehéz teljesen éles törvényeket mondani. Ugye fizikában ott a gravitáció, ha valamit feldobunk, az leesik. Nagyon egyszerű. De ilyen szép, tiszta, egy nemű törvények az élővilágban nincsenek.
2022. december 19-én a Biológiai Sokféleség Egyezmény 15. döntéshozó ülésén a világ országai 4 éve tartó tárgyalások eredményeként fogadták el az úgynevezett Kunming-Montreali globális biodiverzitás megőrzési keretstratégiát. Ennek mi a lényege?
Hát először elmondom, hogy mitől Kunming-Montreal.
Igen, igen.
Ugye ennek eredetileg a kínai népköztársaság területén Kunmingban lett volna ez a rendezvény, de a járvány miatt végül Montrealban lett, de a helyszíntől függetlenül a szervezők, vagy a házigazdák, vagy a konferencia gazdái az Kína maradt, és ezért van ez a Kunming-Montreal előtétel. Maga a biodiverzitás megőrzési keretstratégia az egy korszakalkotó, roppant jelentős, nagyon nehezen megszületett egyezmény. Az, hogy miért született meg ilyen nehezen, és miért olyan jelentős, elég, ha csak egy-két fontos tételt emelek ki belőle. Például célul tűzi ki, hogy a különböző élőhelyek, szárazföldek, édesvizek, tengerek 30%-át helyre kell állítani. Tehát ahol van mondjuk egy olyan erdő, ahol csak egy fafaj van, ott helyre kell állítani, hogy meglegyen az a 10-20 fafaj, ami egy természetes körülmények között kell, és ugyanez igaz mindenféle más élőhelyre is. Azt mondja ezen kívül, tehát hogy egy másik tétel, hogy a szárazföldek, tengerek, vizek 30%-át védelem alá kell helyezni. Tehát a természetvédelem az ott élő biodiverzitásnak kell, hogy prioritása legyen. Ugye ezek bődületesen hatalmas számok, ha arra gondolunk, hogy a mai helyzetben azért szinte mindenhol körülnézünk, faültetvények vannak és mezőgazdasági területek, itt pedig arról beszélünk, hogy 30%-on helyre kell állítani a eredeti élőhelyet, illetve 30%-ot védelem alá kell helyezni. Ez egy hatalmas nagy célkitűzés és lépés.
Plusz még van egy apróság, ami nem tudom mennyire apróság, hogy egyébként ezzel kapcsolatban 196 ország vállalta évente legalább 200 milliárd dollárnyi hazai és nemzetközi finanszírozás mozgósítását. Ennek egyében az idei év biológiai sokféleség napjának mottója a megállapodástól a cselekvésig a biológiai sokféleség visszaállítása.
Így van.
Mi magyarok hogy állunk ebben a biodiverzitás visszaállításában?
Ugye ez a biológiai sokféleség visszaállítása, vagy eredeti élőhelyek restaurálásáról van szó, ez az egyik 30%. Tehát a megállapodástól cselekvésig a biológiai sokféleség visszaállítás, ugye ez a visszaállítás, vagy helyreállítás, ez ami a szárazföldek, vizek, tengerek 30%-ára vonatkozik, és amiért mondtam, hogy korszakalkotó ez a új biodiverzitás megőrzési keretstratégia, hogy pontosan, hogy pénzeket is rendel mellé. Tehát nem csak azt mondja, hogy építsünk egy várat, aztán ennyi, hanem mögé teszi ezt a bizonyos évi 200 milliárd magán, illetve közpénz ezekre a célokra való fordítását. És vannak még más pénzügyi vállalások is ebben. Például van egy olyan vállalás, hogy a káros tevékenységek támogatását 500 milliárd dollárral kell csökkenteni.
Mit neveznek káros tevékenységeknek?
Káros tevékenység, ami károsítja az élővilágot és a természetet. Az agrokemikáliák használatának támogatása, a fosszilis...
Várjunk csak, az agrokemikáliák azok a műtrágyák?
Igen, bocsánat, műtrágyák, peszticidek, tehát a kártevő írtószerek.
A múltkor hallottam egy interjút a műtrágyákkal kapcsolatban, ráadásul azt hiszem egy zöld politikus nyilatkozott erről, és azt mondta, hogy igen, ezek károsak a műtrágyák általában, de ha fenn akarjuk tartani ezt a élelmezést, ami jelenleg a világra jellemző, és ezt az élelmiszer termelést, akkor a műtrágyák nélkül nem lehet ezt fenntartani.
Igen, nem mindenki ért ezzel együtt. Kétségkívül hatalmas produkcióra van igény, de itt Magyarországon is vannak olyan gazdálkodók, akik szerves trágyát használnak, és az sokkal olcsóbb, pláne most, ezért összességében ők termelnek.
És ez egy legális dolog, a szerves trágya használata? Az jelen pillanatban az Európai Unióban legális?
Igen, azt is kedvezőbb, mint a agrokemikáliák használata, mint a műtrágya, amikkel ugye az is a baj, hogy nagyon sokszor felelőtlenül és nagy mennyiségben használja, és ennek különben a csak kis százaléka jut el a növényekhez, a nagyobbik része bekerül a környezetbe, a vizekbe, nem is nagyon lehet Magyarországon se talaj bafurt sima kútból, tehát felszíni kútból inni, hiszen túl sok benne a nitrogén.
Mit jelent az, hogy visszaállítás? Mihez képest kell visszaállítani a biológiai sokféleséget például Magyarországon?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és itt azért vannak jelentős viták. Nyilván nem akarjuk, mert nem lehet visszaállítani a honfoglalás korabeli területet, amikor még csak itt legelésztek különböző gulyák, meg nyájak, meg egyéb legelésző állatok, hanem egy olyasmit kell visszaállítani, mert jelenlegi körülmények között, jelenlegi klíma és környezeti körülmények között fenntartható, tehát megmarad magába. Hát van már úthálózatunk, vasúti hálózatunk, emberek jelenléte sokfele, tehát nehéz elképzelni, hogy a teljes alföldön korlátlanul kószáló nagy csordák és gulyák járjanak fel alá.
Világos, tehát, hogy valamifajta észszerű pontot kell végig gondolni, és elemezni, és annak alapján lehet visszaállítani a biodiverzitást, akár a földeken, vagy az állatok tartásában. Mit gondol ön azokról a mezőgazdászokról, akik monokultúrában termelnek, és ragaszkodnak a monokultúrához?
Mert úgy gondolom, hogy ők egy ilyen iparszerű üzleti alapokon nyugvó céget üzemeltetnek. Még azt sem mondom, hogy ennek nincs meg a helye, pont azért, mert sok élelmiszer kell nekünk, hogy legyen mindig mit ennünk, de számos olyan terület van, ahol ezek egyszerűen nem megfelelően működtethetők, ilyen helyeken gyakran a különböző uniós meg nemzeti támogatások azok, amik életben tartják a gazdálkodást. Tehát nagyon egy két dolgot érdemes ilyenkor megfontolni. Egyik, hogy a mezőgazdasági produkció, termelés, fenntartása hogyan történjen meg. Ezt lehet úgy csinálni, hogy egyes területeken hatalmas intenzitással, nagyon sok energia, műtrágya, kártevőszer felhasználása, nagyon magas mezőgazdasági produkciót érek el, cserébe más területeken semmit nem csinálok, vagy ami Európában kicsit jobban kézenfekvő, hiszen itt már ezer évek óta folyik a gazdálkodás, hogy mindenhol gazdálkodok, de jóval kevesebb intenzitással, kevesebb műtrágyával, kártevőszerekkel. Ez egy ilyen játék, amivel lehet én gondolatjáték, amivel lehet játszani. Trópusokon például, ahol egy szép nagy esőerdő van, de mindenképp kell valamit termelni, akkor ezt nyilván a gondolkodás elején el kell kezdeni, hogy mi a jobb, ha mondjuk a otthon a kávéültetvényeket hozok létre, amikor jól növekednek, vagy pedig kiírtom a esőerdő egy részét, és ott pedig valami intenzív GMO gyapotot terveztek, és abból sok termény lesz.
Mondták a régi görögök, meg a rómaiak is, hogy varietas delectat, vagyis a változatosság gyönyörködtet, de mi az értelme biológiai szempontból, hogy sokféle növényt sokkal jobb együtt tartani, mint ha csak egyet, és itt visszatérek a monokultúrára, tehát, hogy sokkal jobb, ha többféle növényt termelek egy területen, mint ha csak egyet.
A sokféleségnek most általában kinn a természetben, a természetes sokféleségnek van egy nagyon nagy fontossága, ez pedig az evolúció. Tehát az, hogy hosszú távon kimarad meg és kipusztul ki, előbb-utóbb mindenki kihal persze, de hogy ki tud alkalmazkodni a változó feltételekhez, az azon múlik, hogy milyen fajaink vannak. És ha csak egy-két féle van, akkor azok esetleg mind kihalnak, és akkor annak a csapatnak a vége. Ilyenek mondjuk a dinoszauruszok, ugye, meg ezer más. Hát valaha a földön élt fajoknak már 99%-a megjelent, és elpusztult, kihalt természetes úton. Most sokkal gyorsabb a kihalás, ez a probléma. Visszatérve viszont mondjuk egy ilyen mezőgazdasági területen miért érdemes többféle terménynek lenni. Például azért, mert ha az egyiket megtámadja valami kártevő, és tönkreteszi, akkor még mindig marad olyan fajta, olyan terményem, ami teremni fog. Ez a rendszernek van egy ilyen rezilienciája, hogyha éri egy nagy támadás, akkor milyen hamar tud visszaállni valami normális működésre. Valahol ide tehető a biztosítás, a biodiverzitás biztosítás elképzelés, vagy elgondolás is, vagy megközelítés. Ha valami változás történik, akkor ha a rendszer az nagyon egyféle, és ez a változás valami katasztrófa pont eltalálja, akkor ugye a rendszerünk felborul. Ha a rendszerünk sokféle, akkor állva marad. Hát ugye van egy háromlábú székünk, ami roppant stabil, sose billeg, egy lábát kirúgjuk, akkor felborul.
Igen, na most mi a helyzet ezekkel a lábakkal, hogy Magyarországon mennyi láb porult föl e tekintetből, hogy kirúgták a háromlábú széknek az egyik lábát. Most ezt csak képletesen gondolom természetesen, mert itt nálunk a mi régiónkban 70 bennszülött növényfaj él. Az ismertebbek, amelyek veszélyben vannak-e vagy sem, ezt öntől kérdezem, a magyar zergevirág, a budai imola, a homoki kikerics vagy a pirisi len. Az állatok közül pedig, amik kizárólag itt őshonosak, a pannongyík, a rákosi vipera, a dobozi pikkelyes csiga és a magyar bucó. Na most ők hogy vannak? Védve vannak, tehát megbízhatunk abban, hogy ők lesznek 100 év múlva is, vagy 500 év múlva, vagy nagyon kell vigyázni rájuk, mert hogy nem veszik ezt komolyan senki sem Magyarországon.
Ugye az ilyen Magyarországon, csak Magyarországon előforduló fajoknál egy különleges felelőssége van az országnak, hogy megőrizze ezeket.
Igen, igen.
De még az alaptörvényünk is leszögezi, hogy ez mindenkinek, minden magyarnak és a kormánynak is kötelessége, hogy gondoskodjon ezeknek a fennmaradásáról. Az ilyen ritka fajok, azok mindig nagyon veszélyeztetettek, hiszen az elterjedési területük az roppant kicsi, illetve hát pont azért, mert ritkák, azt jelenti, hogy valamilyen környezeti változásra, élőhely átalakulásra, környezeti szennyezésre nagyon érzékenyek. Tehát ezeknél általában valamilyen aktív beavatkozás kell, hogy az állományokat megőrizni és fenntartani lehessen hosszú távon. A parlagi viperánál is ugye van egy nagy parlagi vipera szaporító program, uniós, illetve...
Ez a parlagi vipera azonos a rákosi viperával?
Igen, 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 igen. Aha. Ez az egyetlen olyan gerinces faj, ami ugye itt, hát meg ugye, ami itt nekünk endemikus csoportunk. Úgyhogy tehát ő például egész jól viselkedik, van jól érzi magát, de hát azt jelenti, hogy nagyon erős támogatást kap, aktív támogatást kap, szaporítást, élőhelykezelést, élőhelyreállítást ahhoz, hogy a állománya megmaradjon.
A biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség képezi az alapját azoknak az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, amelyek kritikusan hozzájárulnak az emberi jóléthez, a föld jólétének biztosításához, olvasni a lexikonban. Mondana konkrétumokat az ökoszisztéma szolgáltatásokról?
Igen, tehát eddig a biodiverzitásról beszéltünk, de nekünk embereknek a közvetlen kapcsolatunk a biodiverzitással az ökoszisztéma szolgáltatásokon keresztül valósul meg. Ugye van egy jól működő, természetes, sok fajból álló, stabil, dinamikus rendszerünk, az működik. Van ott ugye versengés, van ott táplálkozás, egyik megeszi a másikat, van beporzás például, és ezeknek a működéseknek számos eleme nekünk is hasznos, mint embereknek. Tehát ha nézzük a beporzást, az, hogy a vadvirágos réten, a vadvirágokon vannak a méhek, meg a lepkék, és beporozzák azokat, az nagyon szép ökoszisztéma funkció, ökoszisztéma működés. De amikor ezt a repcén, az almafán a kávén vagy a kakaón csinálják a beporzást, akkor az már nekünk embereknek hajt hasznot, hiszen így lesznek gyümölcsök, zöldségek, csoki, kávé és minden más. Ez egy nagyon szép iskola példája az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, és ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz a mondjuk Magyarországon a vadméhek, a beporzók sokféleségekkel. Ez nem helyettesíthető csak házi méhekkel, nem oldható meg, mint egyesieken Kínában, hogy kézzel porozzák be a gyümölcsfákat. Ehhez a vadon élő beporzók sokféleségekkel. Ez biztosítja nekünk a gyümölcsök, zöldségek termését. És persze bárhol máshol, tehát ha végignézzük a napunkat, mondjuk a reggelinél, amikor mézet eszünk, amihez a házi méh kell, vajazzuk a kenyeret, ahhoz is állat kell, tehén kell, ülünk a faszéken, ahhoz egy erdőköl kell, ahogy a fát adja, beszívjuk a levegőt, amiben oxigén van, amit a zöld növények termelnek, tiszta a levegő, mert a növényzet, a bokrokfák megszűrik a levegőt, ha árnyék van, beülünk egy fa alá, mindenütt, minden másodpercünkben, minden percünkben valamit kapunk az élővilágtól, valami szolgáltatást nyújt nekünk, és ezek ugye az ökoszisztéma szolgáltatások.
Vannak-e Európában elrettentő, illetve követendő példák a biodiverzitásra?
Hát elrettentő példát a lista szerintem végtelen, hiszen ha körülnézünk, hogy hogyan aszfaltozzuk, betonozzuk le a környezetünket, és ez értelemszerűen micsoda pusztítással jár az élővilág számára, akkor nem hiszem, hogy itt nagyon nagyon sokat kell keresgélni, hogy bárki, csak ha kinéz az ablakán, akkor ne vegye észre, hogy nem egy természetes élővilágban gazdag, rezsgő, nyüzsgő élőhely veszi körül, hanem valami erősen természetes. Amit legjobban nyomon követünk Európa szerte, Magyarországon is, azok a gyakori madarak, amelyeknek egy része az jól érzi magát, van, aki növekszik, de például a mezőgazdasági területhez kötődő madárállományok, azok nagyon jelentősen csökkentek az elmúlt 20 évben. Ilyen 30%-kal, 40%-kal, tehát annyival kevesebb. Tehát amíg eddig volt fent mondjuk 10 pacsirta az égen, most van ott 6. Jó példák is vannak, ugye már például a szóba hozott Parlagi Viper esete, ahol emberi...
De nem csak Magyarországra gondoltam, hanem Európában, bárhol. Hogy hol foglalkoznak ezzel a legkomolyabban, hol veszik ezt a kérdést a legkomolyabban Európában?
Itt egy nagyon érdekes fordított viszony van. Ott foglalkoznak vele legtöbbet, ahol a legkevesebb van belőle, tehát Nyugat-Európa számos területén, Hollandiában, Angliában igen erős a természetvédelem, a visszavadítás, a fajok megőrzése, élőhelyek telepítése, de hát ott ugye olyan intenzívvel, legalább fél évszázad a gazdálkodás, hogy ott nagyon kevés, nagyon kicsi a biodiverzitás. Én szoktam mondani, hogy volt 20 évvel ezelőtt egy közös kutatásunk holland kollégákkal, ahol legelők, holland, illetve magyar legelők élővilágát mértük fel, és hát elképesztő különbségek voltak. Magyarországon méhekből fogtunk 126 fajt, ugyanazzal a mintavételi befektetéssel ott 4, azaz 4 fajt. A 30-szor több fordult elő nálunk. Sáskák, szöcskék tekintetében ugyanekkora volt a különbség. Úgyhogy ott, ahol már nincs, ott már érték, hogy ez érték volt. Itt keleti felén az Európai Uniónak, meg Kelet-Európában, ahol még viszonylag jelentős a biológiai sokféleség, ahol viszonylag egyszerű lenne megőrizni, hiszen itt csak kicsit jobban kéne odafigyelni rá, nem kéne megváltoztatni meg nagy területeket. Itt azért kicsit kevesebb figyelem hárul rá, finoman szólva.
Köszönöm szépen az interjút. Bádi András ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont korábbi igazgatója, az MTA levelező tagja, a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.